Ja. És itt vagyunk ma este, és egy család vagyunk, és ez a család az Isten családja. És mi, akik itt vagyunk, szeretettel vagyunk összekapcsolva, Isten szeretetével. Hogy ez a hely, ahol jövünk, ez a gyógyulás helye, ez a kapcsolatoknak a helye, a szeretetnek a helye. Az a hely, ahova jöhetek úgy, ahogy vagyok. És el vagyok fogadva. Az a hely, ahova jöhetek, ahogy vagyok, és meg lesz érintve az életem. Bátorítva leszek. Terhek lekerülhetnek rólam. Segítséget kapok. És egy nagy család vagyunk. Család vagyunk. Olyan jó így készülni, marag is felkeltem, és jövök az én családomban ma délután, találkozok velük. Ja, úgyhogy nagy öröm számomra veletek lenni. És van egy gondolat, ami egy üzenet ma estére, ami azt gondolom nem lesz hosszú. A bibliaiskolában az elmúlt időszakban tanultunk több dologról. Az egyik, amiről tanultunk, az Eszter könyve. És Eszter könyve az egy nagyon különleges könyv a Bibliában. Tulajdonképpen többek között egy szépségkirálynőről szól. Arról, ahogy Isten egy szépségkirálynőt használt. De Eszterrel kapcsolatosan más dolgok is voltak. Az ő életében történtek nagyon nehéz dolgok is. És mielőtt ezen a vonalon tovább megyünk, csak Eszter könyvéről pár gondolat. Ez az a könyv a Bibliában, ahol nem olvasunk arról, nem olvasunk azt a szót, hogy Isten. Nem találjuk meg benne azt a szót, hogy Isten. Nem találjuk meg benne azt a szót, hogy ima. Egy olyan időszaka Izrael népének a fogságban, ahol igazából nem foglalkoztak Istennel. Nem volt Isten ott a napjaikban. És a zsidó nép gyakorlatilag a közelébe került annak, hogy ki legyen írtva. Isten ott volt, Isten csodálatosan működött, és azt gondolom az egész könyvnek a fő üzenete az, hogy Isten hogy van ott a színfalak mögött, mikor a színfalak előtt Isten az ő népét megközelíti az, hogy ki lesz írtva. A színfalak előtt az játszódik, hogy istentelen királyok és uralkodók részegen döntéseket hoznak, és ez hatással van Isten népére is. Nem látsz benne sok, tudod, nem találod meg azt, hogy ez a nép az Istent imádná. Rengeteg dolog van, ami csak annyira hasonlíthat a mi hétköznapjainkhoz. A közeg, amiben élünk. A helyzet, amiben kerülsz a személyes életedben. A nehézség. Csak annyira hasonló. De ahogy végigolvassuk a könyvet, és végigmegyünk rajta, azt látjuk, hogy bár a színfalak előtt ilyenfajta döntések zajlanak, istentelen emberek, istentelen döntéseket hoznak, de Isten a színfalak mögött viszi véghez az ő tervét, használva erre a leghétköznapibb és leggonoszabb dolgokat is. Isten ott van a színfalak mögött. És Eszter királyné, az valaki volt, akinek az életében nagyon nehéz dolgok történtek, de Isten mégis őt tudta használni abban, hogy Isten népe, a zsidó nép megmeneküljön. És Eszter könyvében a második fejezet 7. versében 2:7-ben azt olvassuk. Itt van ugye Márdokeussal, őre utal itt a vers eleje. Ő volt a gondviselője hadaszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának. Mert sem apja, sem anyja nem volt. A lány szép termetű és szép ábrázatú volt, és amikor meghalt az apja és az anyja, Mordokaj lett, Mordokaj leánya gyanánt fogadta magához. Oké. Eszter árva volt. És ha ismerjük, ha látjuk ennek a könyvnek és ennek az időszaknak a végkimenetelét, egy nagyon-nagyon dicsőséges végkimenetel. Egy nagyon-nagyon dicsőséges módon menekül meg Isten népe. Isten ott van színfalak mögött, munkálkodik, és Esztert használja. De Eszter életében nagyon nehéz dolgok voltak. És az egyik dolog, amit itt olvastunk, ez az, hogy árva volt. És a mi életünkben, és talán erről szeretnénk beszélni, hogy a mi életünkben megtörténnek olyan események, átmegyünk olyan dolgokon, amelyek kapcsán csak nem értjük, hogy miért történnek. Amely kapcsán a legnagyobb kérdésünk az, hogy miért. Miért történik meg? Ott vagyunk, nem tudunk mit tenni, és a legnagyobb kérdés az, hogy Uram, miért? Mondd el nekem, miért történik? Miért van ez? És tudom, hogy te is és én is újból és újból sokszor találkoztunk már azzal, hogy Isten nem mondja meg. Isten nem mondja meg, hogy miért történik. Isten ott van a színfalak mögött. A színfalak előtt nem látszik, hogy ő mit is tenne, vagy hogy is munkálkodna. És mi ott vagyunk válasz nélkül, mert ő nem mondja meg. Több oka van valószínűleg annak, hogy Isten sokszor ezekre a kérdéseinkre miért nem ad választ. De az egyik valószínűleg az, hogy alapvetően a fájdalmunkat ez nem szüntetné meg. A másik lehetőség az, hogy valószínűleg ettől még nem is értenénk azt, hogy miért történik. Mert Istennek egy nagy terve van. Isten a színfalak mögött valami nagy dolgot hoz éppen létre. Isten a színfalak mögött munkálkodik. És talán a másik dolog, vagy harmadik dolog, ami miatt nem mondja el, ez az, hogy ő szeretné azt, hogy átadjam az irányítást neki. Nem tudom, hogy tudunk-e ez a gondolathoz kapcsolódni. Hogy Isten sokszor azért nem ad választ, mert szeretné, hogy az irányítást átadjam neki. És szeretné azt is, hogy megelégedettséget tanuljak. Úgyhogy ott lehetett Eszter, és föltette a kérdést, hogy Uram, miért vagyok én árva? Miért halt meg az én édesanyám? Miért halt meg az én édesapám? És ahogy Eszter könyvét olvassuk, azt látjuk, hogy Isten Esztert használta annak ellenére, amin ő átment az életében. És lehet, hogy pont ez azért tudta úgy használni, mert használta azt is, ami számára nehézség volt az életben. Úgyhogy Isten azt szeretné, hogy az irányítást ilyenkor átadjuk neki. Meg lehet az, hogy megtörténik valami az életemben, és én nem tudok ellene tenni. És biztos előttetek van a kép, amikor van egy nyomvájú, egy autó a sárba, kinyom egy ilyen vájatot, és aztán az megszárad. És aztán belekerül az autó kereke, és az autó ott haladna, ez a vájat ez vinni, és Isten vinne minket. Isten szeretne vinni minket tovább, és szeretné, hogy ez a kapcsolat az megmaradjon vele. De mi valahogy így mindig ellen kormányzunk, és ki akarunk jönni ebből, és és nem akarjuk átadni az irányítást neki, hanem küzdünk azért, hogy a mi irányunk valósuljon meg. A mi tervünk valósuljon meg. A mi vágyunk valósuljon meg. Talán azt hiszem Pállal kapcsolatban használja az ige azt, hogy rugódozott az ösztöke ellen. Rugódozott Isten akarata ellen. És aztán az életemre jellemző lehet az, hogy ez így és így lesz az életemben. Tudod, hogy ilyen, ezek a szavaim, hogy már pedig ez akkor is meg fog történni, és már pedig ezt akkor is véghez fogom vinni. Nincs, Isten akar vinni egy irányba, Isten visz valamiben, belehelyez egy helyzetbe, és én pedig azt mondom, hogy már csak azért se, én nem értek veled egyet, Istenem. Én nem adom át az irányítást. Én nem hajtom meg a térdemet. Akkor is azt akarom, amit én elterveztem. És Isten célja, hogy megtörtséget hozzon létre az életünkbe. Isten egyik célja az életünkben, hogy megtörté tegyen bennünket. És valami, amit tud ebben használni, az az, amikor valami fájdalom ér minket, amit mi megváltoztatnánk legszívesebben. De azt mondjuk Istennek, hogy te tudod, hogy miért van ez az életemben. Te tudod, hogy miért helyeztél bele ebbe engem, amin én nem tudok változtatni. Te tudod. És miközben ebben a helyzetben vagyok, Isten éppen munkál az életemben valamit. A színfalak mögött Isten éppen tesz valamit. Nem tudom, miért engedte meg, de ő a színfalak mögött munkálkodik. Hívőként, tudod, ha hívő vagy, ha az ő gyermeke vagy, csak tud, hogy nincs semmi az életedben, amit ő nem ügyelt volna felül. Hogy az életed az nem furcsa véletlenek sorozata, vagy az eseményeknek a rendszertelen váltakozása. Ami történik veled, azokból egy sem véletlen. Isten mindent felügyel, és neki van egy nagy terve az életeddel, ahogy Eszter életével kapcsolatban volt egy nagy terve. Egyébként a problémákat az életünkben nem Isten tervezte. Jeremiás síralmaihoz lapozzunk. Ez Jeremiás könyve után található. A 3. fejezet, 21-es verse. Itt a háttér történet az az, hogy Jeruzsálemet elfoglalják, a népet elhurcolják, a jeruzsálemi templomot lerombolják, és Jeremiásnak összedől a világa. Valami olyan történt ezzel az ő számára, ami megrázta az életét. Nem tudta, hogy miért történt ez. És amit itt látunk a 3. fejezetben is, hogy kijönti a szívét Istennek. És az egyik nagyszerű dolog, hogy amikor egy fájdalom ér, amikor nem érted Istent, csak bátran önsd ki neki a szívedet. 18-as verstől olvasva azt gondoltam, elveszett az erőm és az Úrba vetett reménységem. Ez valami, ami lehet, hogy te is találkoztál már magadban, hogy elveszett az Úrban a reménységed. hogy megtörtént az a valami veled az életben. És így folytatja, emlékezzél nyomorúságomra és bujdosásomra, az ürömre és a méregre. Mindig visszaemlékezik és megalázkodik bennem a lelkem. És a 21-es versben így folytatja, hogy de arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem, hogy az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Jeremiás nézőpontot váltott. És azt mondta, hogy de erre gondolok a szívemben. Oké, tehát kijönti a szívét Istennek. Elmondja neki a legutolsó gondolatát is, érzését is. Kijönti a fájdalmát. És ez valami, ami egy nagyszerű dolog, amit tehetünk mi is ilyen helyzetben. Tudod, ha ezt meg tudjuk tenni, ha ezt tesszük, ez leleplezi azt, hogy ja, Istennel van egy közvetlen, bensőséges kapcsolatunk, hogy ő atyánk, akinek elmondhatunk mindent. Hogy ő atyánk, aki előtt nem kell megjátszani magunkat. Hogy ő atyám, akinek elmondhatom a legmélyebb fájdalmamat is. És ezt követően Jeremiás nézőpontot váltott. És azt mondja, de arra gondolok szívemben. Nem is tudom, a másik Károli, hogy mondja. Tudja valaki? Ezt a mondatot. Nem ugrik be, mindegy. Tehát azt mondja, hogy de arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem. Oké, tehát nézőpontot vált, és azt mondja, hogy Isten kegyelmez engem. Ugye itt mondja, hogy az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Ugye azt mondja, hogy az ő kegyelme az enyém, az ő szeretete az enyém. Romokban áll Jeruzsálem, az életem összeomlott. De az ő szeretete az enyém. De az ő kegyelme az enyém. És ahogy a nap süt, és reggel felkel, úgy enyém az ő kegyelme, úgy enyém az ő szeretete. Úgy nem változik ez, ahogy a nap felkel minden reggel, annyira biztos az ő szeretete felém. És Jeremiás miközben nagy fájdalomba volt, így erre kezdett el gondolni. És lehet, hogy benned és bennem egy-egy helyzet nagy dühöt vált ki Isten felé. Tehát lehet, hogy dühös vagy Istenre valami miatt. Lehet, hogy nem is gondoltál még így erre, hogy dühös lennél Istenre. De igazából haragszol rá. És Isten akkor is szeret. Úgyhogy Eszter, aki nagy nehézségen ment át, Isten használja őt. 37-es Zsoltár 7-es verse ezt mondja, így szól, hogy csendesedj le az Úrban, és türelmesen várjad őt. Tehát ez a vers azt mondja, hogy igazából nem válaszokra van szükséged, hanem az ő jelenlétére van szükséged. Csendesedj le az Úrban, és türelmesen várjad őt. Csendesedj le az Úrban, és türelmesen várjad őt, mert az ő kezéből nem esett ki az irányítás. Az ő kezéből nem vették el a kormányt. Türelmesen várjad őt, mert ő a színfalak mögött, számomra és számodra nem látható módon, de munkálkodik. Ő visz véghez valamit. És az ő kegyelme és az ő szeretete a tiéd, amiből meríthetsz. csendesedj le az Úrban, és türelmesen várjad őt. Lehet, hogy már magunkban is találkoztunk azzal a gondolattal, hogyha nem lenne ez vagy az a probléma az életemben, akkor Isten sokkal jobban tudnám szolgálni. Nem tudom, hányan gondoltátok már ezt. Én sokszor gondoltam ezt. Ha nem lenne ez itt az életemben, meg az, meg amaz, igazából Isten mennyivel jobban tudnám szolgálni. Így gondoljuk mi. Így gondoljuk mi. De Isten nem így gondolja. Mert ő látja azt, amit látni kell. Mert ő látja a nagy képet. Az életeinkre nagy hatású emberek nehézségeken átmenve feladták a tökéletes élet bálványát. Azt az idealisztikus képet a tökéletes életről. Azok az emberek, akik a mi életünkre nagy hatással voltak, és akiktől sok bátorítást kaptunk, akiknek az élete révén Istenhez közelebb kerültünk. Ezek olyan emberek, mindenki, ezek közül olyanok, akik feladták ezt az idealisztikus képhez való ragaszkodást. Akik az életükben szembe találkoztak a fájdalommal és nehézséggel, de azt mondták, hogy Istenem, te tudod. Te tudod, hogy miért történik. És valahol az utunkon, az életünk során fel kell adnunk, el kell engednünk a tökéletes életnek a bálványát, ezt a hazugságot, ez a hazugsághoz való ragaszkodásunkat. Térdet kell hajtanunk Isten szuverenitása előtt, mert Isten nagyobb, mint mi. Az ő tervei nagyobbak, mint a mi elménk és gondolataink szüleménye. És azt kell mondanunk, hogy Uram, elfogadom, amit megengedtél. Nem harcolok, hanem megértem, hogy ez a te szeretetedben történt. Ez a te bölcsességedben történt. Uram, nem harcolok tovább. Elfogadom, hogy te itt vagy ebben a helyzetemben. A szereteted az enyém, a kegyelmed az enyém. És megyek veled, és fogom a kezed, és kapaszkodok beléd, és át fogok veled menni, mert te azt ígérted, hogy átviszel. Elfogadom, amit megengedtél. Elfogadom azt, hogy megengedted, hogy bántalmazzanak korábban. Elfogadom azt, hogy megengedted, hogy fájdalmak érjenek. Elfogadom azt, hogy kimaradtak dolgok az életemből, amelyek másoknak viszont megadattak. Elfogadom, mert azt mondtad, hogy minden rendben. És azt ígérted, hogy minden a javukra van azoknak, akik téged szeretnek. És én szeretni akarlak, és egyet akarok érteni veled. Nem akarok rugódozni. És megértem azt, hogy te a céljaidnak megfelelő eszközt hozol létre belőlem is. Hogy te úgy formálsz, ahogy arra szükségem van. És ezt mondta Eszter is. Eszter is így tett. A jelenben élt, Istenbe kapaszkodva. És nem a múltjában élt Isten nélkül. Nem a múltjában élt Eszter. Nem abban élt, ami történt. És nem abban élt, ami nem történt. Élve egy életet, amiben igazából Istent elutasította volna. Mert amikor ragaszkodok ahhoz, hogy az én kormányjal én kormányozzam az autót Isten tervéből, mert jobb ötletem van, igazából Isten nélkül vagyok akkor. Úgyhogy az életeinkre nagy hatást kifejtő emberek, nem tudom, hogy mondjam, nagy hatást gyakorló emberek feladták ezt a bálványt. Hogy nekem az életem nem így kellett volna, hogy történjen, hanem így és így kellett volna, hogy történjen. És ez egy bálvány. János 5.17-ben Jézus azt mondta, hogy az én atyám munkálkodik, és ezért én is munkálkodom. Azt hiszem, hogy így van a versben. Az én atyám munkálkodik, és ezért én is munkálkodom. Tudod erre gondolni, hogy az én atyám munkálkodik, és hogy a te atyád munkálkodik. Éppen visz valamit véghez az életünkben, és mi kapcsolódhatunk ehhez. Azt mondhatjuk, hogy Uram, én kapcsolódom ehhez. Mert Isten ott van a színfalak mögött, és ő munkálkodik. Eszter könyvéhez visszalapozva egy verset innen még olvasunk. Ez a negyedik vers, a fejezet 14-es verse, tehát 4-14. És ez azt megelőzően történik, hogy Eszter bemenne a király elé, ahova nem volt szabad bemennie. És tulajdonképpen az forog kockán, hogy ha bemegy, és a király fogadja őt, akkor megmenekülhet a nép. Viszont ha úgy dönt, hogy nem rizikózik, mert nagy eséllyel őt meg is ölhette volna ezért, akkor viszont egész biztos, hogy a népet kiírtják, őt is kiírtják. És itt a 14-es versben Márdokeus azt mondja neki, hogy mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak. Oké, ez annyira nagyszerű, hogy bátorítja Esztert, hogy figyelj, ha bemész, akkor téged fog Isten használni. Ha nem mész be, akkor Isten mást fog használni. És Eszter durciskodhatott volna, és mondhatta volna, hogy milyen helyzetbe került éppen ezekben a napokban a népem. Hogy engedheti ezt meg Isten? Hogy történhet ilyen, hogy tulajdonképpen az egész népünknek a kiirtását tervezik? Hogy engedhette meg Isten? Vagy akár még ott lehetett volna a fájdalma más életében történt dolgok miatt. De Eszter azt mondta, hogy bemegyek. 16-os versben. Bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. És ha elveszek, hát elveszek. És aztán, ahogy olvassuk, látjuk, hogy a nép megmenekült Eszter engedelmessége miatt, Eszter hitbeli bátorsága miatt, hitbeli lépése miatt. Isten használni akar téged és engem. Isten az életünkben felkészít arra, hogy használjon. Használ és használni akar. Eszter a múltja alapján élhetett volna egy megkeseredett életet, életet, van egy én központú életet, ahol önmaga körül forog, de ehelyett azt mondta, hogy bemegyek, vállom a rizikót a népemért, Istenért. És ha elveszek, hát elveszek. Nem találsz itt én központúságot, hanem hitbeli bátorságot. Úgyhogy Isten a színfalak mögött munkálkodik. És ő a maga idejében mindent megtesz. Prédikátor 3-ban arról olvasunk, hogy Istennél mindennek megvan az ideje. És lehet, hogy a nehézség, ami most átmész, az nagyon-nagyon közelről érint. És fájdalmat okoz. Nehézséget okoz. De tudd, Istennek ígérete van számodra, az ő gyermeke vagy. És Prédikátor 3-ban sorolja, hogy valaminek ekkor, valaminek akkor van az ideje. Valaminek ekkor, valaminek akkor van az ideje. És lehet, hogy az életedben most valaminek most van az ideje, de valaminek majd később lesz az ideje. Isten ígéretet tette erre. És ő jóra tud fordítani mindent. Azt hiszem, hogy Jelenések 21-ben olvasunk arról, ahogy eljön egy pont, hogy ő minden könnyet le fog törölni az arcokról. Akkor lesz annak az ideje, hogy ő minden könnyet eltöröl. Úgyhogy most, ahogy itt vagyunk, és éljük az életünket, azt mondhatjuk, hogy Uram, te tudod. És nekem nem a válaszra van elsősorban, nem a válaszra van szükségem, hanem a te jelenlétedre, hanem a te ígéreteidre. Teljesen mindegy, hogy ami történt, az miattam történt, vagy ami történt, az mások miatt történt. Isten, veled átmegyek ezen. És tudom, hogy lesz egy nap, amikor ezt elveszed. És egyébként az, hogy veled megyek át ezen, a te jelenlétedet élvezhetem, a te bátorításodat élvezhetem, a te személyiségedet élvezhetem, ez megváltoztatja azt, ahogy most ebbe benne vagyok. Úgyhogy 1 Korintus 3, és befejezésül, 1 Korintus 3-ban a cselekedetek ítéletéről olvasunk. A bémaszék ítélet, ahol azt olvassuk, hogy Isten jutalmat ad azoknak, akiknek a munkája arany, ezüst és drága kő. És aztán akinek a munkája fasszéna, vagy szalma és pozdorja, azok megégnek. És akik ott lesznek, és az a cselekedeteik, vagy az életük, amit hívőkként éltek, megég, elég, mint faszéna és pozdorja. Ők a veszteséget fogják átélni, hogy egy módon milyen, hogy mit kaphattam volna. Nem is volt annyira nehéz. Mit kaphattam volna. Mint ahogy Eszternek mondta Márdokeus, hogyha te nem mész, akkor megy más. Hogyha nem rajtad keresztül, akkor máson keresztül fogja Isten megszabadítani népét. És ugyanezt mondja nekünk, hogy figyelj, én meg akarlak jutalmazni. Én meg akarlak téged jutalmazni. Ott a bémaszék ítéleténél, ott nem elmarasztalásról, vagy kárhoztatásról lesz szó, ahol én felemlegetem a hibáidat majd. Nem. Hanem egyszerűen csak a veszteség érzésével fognak azok találkozni, akik azt mondták, hogy én inkább élem a saját utamat. Én ragaszkodok a saját ötleteimhez. Eszter azt mondta, hogy én bemegyek. És mi is ilyenek lehetünk. Azt mondhatjuk, hogy Uram, bele simulok a te tervedbe. Én nem rugódozom, hanem elfogadom. És köszönöm, hogy te ott vagy a színfalak mögött. És te valami csodálatos, az hozol létre. Éppen. Nem látom a szemeimmel, de ezt teszed, mert ezt mondtad. Úgyhogy hála Istennek azért, hogy ezen keresztül az életünkben minden egyes részlet értelmet kap. A hétköznapjainkban minden öröm és fájdalom és nehézség értelmet nyer. Mert Isten van mögötte. Az ő jó terve van mögötte. Amen. Amen. Úgyhogy imádkozzunk, és aztán szeretném, hogy együtt egy imádó dalt majd elénekeljünk, egy válaszadásul Istennek. Drága atyánk, köszönjük, hogy te benned az életünk értelmet nyert. Köszönjük, hogy az életünkben zajló események azok nem véletlenek. Nem ilyen meg olyan dolgok történnek, hanem te ott vagy ezekben. És köszönjük, hogy formálsz minket. Köszönjük, hogy a megtörtséget munkálod az életünkben. A világ a töretlen dolgokat használja. Te pedig a megtörteket tudod használni. Úgyhogy Urunk, adjuk magunkat ehhez. Munkálkodj bennünk. És azt akarjuk mondani neked, hogy igen, Uram, térdet hajtunk a te szuverenitásod előtt. Térdet hajtunk a te akaratod előtt. Te Isten vagy, és mi emberek vagyunk. Te Isten vagy, én ember vagyok. Urunk, hála neked. És lehet, hogy úgy vagy itt ma este, hogy még nem mondhatod el azt, hogy a Teremtő Isten, a te atyád, aki vár téged. De megvan a lehetőséged, hogy hozzáfordulj a szívedben ma este. Mert úgy szerette Isten a világot, mert úgy szerette Isten az embereket, hogy az ő egyetlen fiát odaadta, hogy aki hisz az ő fiában, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szívedben ma este ő hozzá fordulhatsz. Nincs más reményed. Nincs más reményed. Ez a rövid élet, még hogyha hosszúnak is tűnik, és olyannak tűnik, mint a soha nem lenne vége, egy nap véget ér, és megállsz a te teremtőd előtt. Fordulj hozzá szívedben, és fogadd el az ő ajándékát. Mindannyian bűnösök vagyunk, de Jézus fizetett a bűneinkért. És ő felkínálja neked is bánatot minden bűnödre. És elfogadhatod, hogy a szent hozzáfogsz, és az ő bocsánatát kéred. Csak bátorítalak, hogy fordulj ő hozzá, és mondd azt neki, hogy Istenem, én bűnös vagyok. Szükségem van megváltásra, szükségem van a bűnbocsánatra. És egy nap, amikor megállok előtted, ott egy gyermekedként akarok ott állni. Kérlek, válts meg, és adj nekem egy új életet. És ezt megtetted akkor, és a szívedben fordultál ő hozzá, akkor ő megváltott, ő gyermekévé fogadott téged. Köszönjük Istenünk ezt az estét, és munkálkodj, használd a te ígédet az életünkben, ahogy tovább megyünk. Amen. Most, hogy itt maradunk még, az egyik házi csoport, Zsoltiék készültek valamivel számunkra, ami, ha jól tudom, szendvicsek. Jól tudom? Szendvicsek és, tea, úgyhogy bátran maradhatunk sokáig. Ja, köszönjük, Zsoltiék! és az egész csapat. Úgyhogy élvezzük a közösséget. Isten áldjon titeket! Thank you.